Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék néktek bőségesen az Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek Úristen közösségében. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünknek igét úgy, amint a szól hozzánk-e mai vasárnapon, amely ige írva található a Lukács evangéliumában, annak is 7. fejezetében, a 36. verstől az 50. versig terjedő szakaszban. Az igét hallgassátok leülve, kellő figyelemmel és alázattal. Lukács evangéliumának 7. fejezetében a 36. verstől az 50. versig terjedő szakaszban így találjuk megírva Istenünknek hozzánk szóló szavait a Szentírásban. Egy farizeus arra kérte őt, hogy egyék vele. Be is ment a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában, kenetet hozott egy alabástrom tartóban. Megállt mögötte, a lábánál sírva és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg, csókolgatta a lábát, és megkente kenettel. Amikor pedig látta ezt, az a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában. Ha ő volna ama próféta, tudná ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér, bűnös. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki. Simon, van valami mondani valóm neked. Ő pedig így szólt. Mester, mondd. Erre ezt mondta Jézus. Egy hitelezőnek volt két adósa az. Egyik 500 dénárral tartozott neki, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Közülük vajon melyik szereti őt jobban? Simon így válaszolt, úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki, helyesen ítéltél. Ez az asszony felé fordulva beszélt tovább Simonhoz. Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, vizet lábamra nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, pedig ő pedig amióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta, megbocsátattak a te bűneid. Az asztalnál ülők erre kérdezgetni kezdték egymás között, kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja. Ő pedig így szólt az asszonyhoz, a te hited megtartott téged, menj el békességgel. Amen. Eddig Istennek írott ígéje, melyet tegyen áldotta a mi Istenünk, áldja meg az ígének olvasását, hallgatását és a mi szívünkbe való befogadását. Gyertek testvéreim, emeljük fel a szívünket Urunkhoz, és szóljunk hozzá imádságban a következőképpen. Jóságos Istenünk, szerető édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálaadással a szívünkben állunk meg most itt előtted, hiszen látjuk napról napra a te kegyelmedet, a te csodáidat. Szembesülünk azzal, hogy te mellettünk vagy, és a nehéz pillanatokban is felemelsz bennünket. Erőt adsz akkor, amikor úgy tűnik, hogy minden erő elfogy, és a te áldásaid körülveszik a mi életünket. Úrunk, add, hogy ezt meglássuk. Add, hogy meglássuk, hogy te törődsz velünk. Add, hogy meglássuk, hogy a te kegyelmed elérhető számunkra. És add, hogy meglássuk, hogy te életünk minden pillanatában azon munkálkodsz, hogy te megerősíts és megments bennünket. Hálásak vagyunk most ezért a napért és ezért az alkalomért. Azért, mert ismét szólsz hozzánk a te ígéden keresztül. Hogy te nem néma Isten vagy, hanem egyértelműen és világosan megmondod nekünk, hogy mi a te akaratod, hogy merre kellene mennünk, mi az, amit meg kell tennünk, és mi az, amit nem szabad megtennünk. Jóságos Istenünk, arra kérünk most téged, hogy hadd legyen elkészítve a mi szívünk ezen az alkalmon. Hadd tudjuk befogadni a te ígédet, hogy ne csak a fülünkig érjen, hanem tényleg a szívünkig is. És add, Urunk, hogy ez az íge, amit hallani fogunk, az gyümölcsöt is teremjen a mi életünkben. Hadd kerüljünk közelebb hozzád, és hadd kerüljünk közelebb egymáshoz. Megváltó Istenünk, könyörögve kérünk, hogy légy itt közöttünk, érints meg bennünket a te ígéd és lelked által, és add, hogy gazdagabban és erősebben menjünk ki e házból, mint ahogy idejöttünk. Hallgass meg bennünket, Urunk, nem miattunk és értünk, hanem a mi Urunkért és megváltónkért, a te egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Legyen így. Amen. Az ige, melynek alapján szólni kívánok ma közöttetek, írva található az egész imént olvasott szakaszban, de különösképpen Lukács evangéliumának 7. fejezetében, a 36., 37. és 38. versekben eképpen egy farizeus arra kérte őt, hogy egyék vele. Be is ment a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában, kenetet hozott egy alabástrom tartóban. Megállt mögötte a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg, csókolgatta a lábát, és megkente kenettel. Amen. Eddig Istennek írott ígéje. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban a mai napra kijelölt új szövetségi ige szakasz áll előttünk, és akik a Bibliaolvasó vezérfonal szerint olvassák a Szentírást, azok tudják, hogy a 7. fejezetben, Lukács evangéliumának 7. fejezetében, ahonnan ez az ige is szól hozzánk, elég sok minden történik. Elég mozgalmas fejezetről van szó. Jézus nagyon sok olyan dolgot tesz, olyan csodát tesz, amely hát azért elég szépen elterjedt, amelynek a híre elterjedt a környéken. Ugye az első körben rögtön azt látjuk, hogy meggyógyítja a kapernaumi századosnak a szolgáját. Úgy, hogy hozzá se ér, úgy, hogy nem is látja, úgy, hogy pontosan nem is tudja, hogy hol lakik. Ugye oda ment hozzá a kapernaumi százados azzal a kérdéssel, hogy a szolgája nagyon nagy beteg. Jézus el akart indulni felé, és azt mondja a százados, hogy nem vagyok méltó arra, hogy az én házamba jöjj. Csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. És Jézus látva az ő hitét, meggyógyította az ő szolgáját, még abban a pillanatban meggyógyult a betegségéből. Aztán találkozik egy gyászmenettel, a Naini ifjút temetik éppen, az édesanyjának, aki özvegyasszony volt, az egyetlen gyermekét, egyetlen fiát, egyetlen támaszát, és tudja Jézus, hogy enélkül a gyermek nélkül az asszonynak a sorsa az nagyon nehéz lett volna, és hát gyakorlatilag egy szavával feltámasztja ezt a fiút, és visszaadja az ő édesanyjának. Utána oda mennek hozzá keresztel Jánosnak a tanítványai, azzal a kérdéssel, hogy hát János azt kérdezi, hogy te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. És Jézus elmondja azt, amit el kell mondania, nézzetek szét, nézzetek körül, a vakok látnak, a süketek hallanak, az evangélium hirdettetik minden embernek. És ezek után, miután elég sok mindent tesz, és elég sok mindent mond Jézus, egy kicsit megpihen. Nem otthon, tudjuk, hogy ezt nem teheti meg, hanem egy farizeusnak a házában telepszik asztalhoz, végre egy kis nyugalom, végre egy kis békesség, talán gondolhatták sokan, na de hát Jézus körül azért zajlanak az események, és azért nem volt az olyan békés, és nem volt az olyan nyugodt kis vacsora vagy ebéd, amihez leültek. Azt olvasjuk az ígében, hogy egy farizeus, név szerint Simon, hát az is kiderül a történetből, hívta meg Jézust azért, hogy egyen vele. És aztán kiderül ezen az étkezésen, hogy Jézushoz közel kerülni, és ez a mai ígének a fő üzenete, Jézushoz közel kerülni csak bűnbánattal és őszinteséggel lehet. Ugyanis mi történik, hogy bemegy Jézus a farizeusnak a házába, és leülnek az asztalhoz. Nincsenek meg azok a megszokott dolgok, amelyek a vendégfogadásnál megvoltak abban az időben. Ugye vendég számára mindig készítettek egy kis vizet, hogy meg tudja mosni a lábát. Általában csókkal köszöntötték egymást az emberek, amikor beléptek a házba. Ugye ez ma se egy elfeledett szokás. Aztán a tényleg magasrangú vendégnek és a szívesen látott vendégnek a fejét is meg szokták kenni illatos olajjal, azért, hogy ezzel is jelezzék azt, hogy fontos számukra. Ezek a dolgok mind elmaradtak. De Jézus ezt nem teszi szóvá, és nem hányja a Simonnak a szemére, egyszerűen csak leülnek az asztalhoz. Az, hogy mindez elmaradt, az, hogy ez a Simon nem feltétlenül olyan lelkülettel hívta meg Jézust, amivel kellene, az abból derül ki, ami aztán később történik, ugye bemegy oda egy bűnös asszony, és elkezdi mosni Jézusnak a lábát. És az a Simon ezen felháborodik. És azt mondja, hogy hát, hogyha ő lenne, nem is mondja, hanem csak gondolja magában, ha ő lenne az a próféta, akiről beszélnek, ha ő lenne, tényleg ő lenne az Istennek a szentje, akkor tudná, hogy ez az asszony, ez egy bűnös asszony, és nem engedné, hogy hozzányúljon. Mi volt Simonnak a motivációja, amikor meghívta Jézust? Nem az, hogy ő közel akart kerülni hozzá. Nem az, hogy ő az Isten emberét látta volna Jézusban. Nem az, hogy ő meg akart volna változni, vagy azt várta volna, hogy valami áldást hozzon Jézus az ő életébe, hanem ezt mi úgy hívjuk, hogy presztízs. Ugye, nagy tanító, csodálatos dolgokat tesz, embereket támaszt föl, vakoknak adja vissza a szemevilágát. Egy presztízs kérdés, hogy ez az ember, ez a nagy tanító, ez nálam legyen is, nálam legyen is, vendégül lássam. És ez is az én fényemet emelje, és ez is az én rangomat és szintemet emelje, hogy én kerüljek magasabbra azáltal, hogy azt tudom mondani mindenkinek, akivel kapcsolatban vagyok, hogy én vendégül láttam Jézus Krisztust. Itt nem Jézusról volt szó a farizeus szemében. Nem Jézus volt az, aki fontos volt számára. Nem azért hívta meg, mert ő akárcsak azt akarta volna, hogy beszélgessen vele, hogy egy kicsit közelebb kerüljenek az Isten országához, hanem egyszerűen azért hívta meg, mert a farizeus akart nagyobb lenni. A farizeus akart gazdagabb lenni. A farizeus akart elismertebb ember lenni. És ezért hívta meg Jézus Krisztust. És nem is került hozzá közelebb. Azért, mert nem volt hajlandó a saját álláspontját, a saját gondolatait, a saját tanult szokásait feladni. Nem volt hajlandó a saját bűneit meglátni. Nem volt hajlandó arra, hogy nyitottá váljon Jézussal szemben. És így Jézussal nem lehet találkozni. Nagyon sok esetben mi emberek így vagyunk az Istennel, és így vagyunk Jézus Krisztussal. Hogy jó, meghívjuk őt. Leülünk vele. Leülünk a helyünkön, a padba. Ott van mellettünk Jézus Krisztus. De nem azért, hogy mi jobbakká váljunk általa. Nem azért, hogy a szívünkbe fogadjuk a tanítását. Nem azért, hogy megvalljuk neki a bűneinket, hanem azért, mert talán ez presztízs kérdés. Hogy én ott vagyok. Hogy én azt mondhatom magamról, hogy én hiszek Jézus Krisztusban. Hogy én keresztény ember vagyok. Nem vagyok hajlandó változni, nem vagyok hajlandó szívemet megnyitni előtte, nem vagyok hajlandó nekiadni az életemet, hanem csak egy ilyen tessék-lássék kapcsolatot tartunk fenn. Hogy azért lássák az emberek, de én nem vagyok, nem akarok magamból semmit odaadni, nem akarok magamból semmit leadni. Nagyon sokszor így vagyunk mi Jézus Krisztussal. De ez nem célra vezető dolog. Ez nem vezet bennünket közelebb a mi megváltásunkhoz, nem vezet közelebb bennünket a mi Istenünkhöz, nem vezet közelebb bennünket a mi örök életünkhöz. Ez gyakorlatilag semmi más, csak presztízs. És ott van a másik szereplő, aki bemegy a farizeusnak a házába, ez egy bűnös asszony. Nem tudjuk, mi volt a bűne, ne is firtassuk, nem írja a Szentírás, teljesen lényegtelen. Az a lényeg, hogy ez az asszony belátta a saját bűneit, belátta a saját vétkeit, és ezen változtatni akar. És tudja nagyon jól, hogy az egyetlen ember ezen a világon, aki változtatni tud az ő állapotán, aki el tudja venni az ő bűneit, aki előtt le tud borulni úgy, hogy tudja, hogy tisztán fog felállni, az nem más, mint Jézus Krisztus. És hogy mi mindenre volt képes Jézusért, az fantasztikus dolog. Meg ezért a megváltásért, az fantasztikus dolog. És itt most ne arra gondoljunk, hogy ő leborult egy embernek a lábai elé, és könnyeivel mosta a lábát, és a hajával törölte, hogy ez milyen megalázó lehet. Ugye? Ne is arra gondoljunk, hogy mennyi pénzt költött arra a kenetre, amit odavitt, és Jézusnak a lábára kente. Hanem gondoljuk végig azt, hogy kinek a házába ment be. Egy bűnös asszony egy farizeusnak a házába. Egy olyan embernek a házába, aki megvetett, lenézett minden egyes bűnös embert, mert meg volt győződve arról, hogy ő maga bűntelen, és mindenki más gonosz és bűnös. Normális esetben ez az asszony nem tudta volna átlépni annak a háznak a küszöbét. Mert Simon a farizeus úgy rúgta volna ki, hogy a lába nem érje föl. És ő ezt a veszélyt és ezt a kockázatot is vállalja, és belép Simonnak a házába. És bemegy egy farizeusnak a házába, mert nem érdekli, hogy kinek a háza. Azt látja, hogy a megváltás lehetősége van ott. Azt látja, hogy a bűneinek, a bocsánatának a lehetősége van ott. És más nem érdekli. És oda megy, és megteszi azt, amit megtesz. Így lehet Jézushoz menni. És így lehet Jézussal találkozni, máshogy nem. Őszinte bűnbánattal az én szívemben. Nem foglalkozva azzal, hogy ki mit mond rólam. Nem foglalkozva azzal, hogy kinek mi a véleménye rólam. Vagy ki minek tart engem. Egyedül azzal foglalkozva, hogy Jézus Krisztus minek, kinek tart engem. És milyen csodálatos hallani Jézusnak a szavait, amikor azt mondja, hogy megbocsátottak a te bűneid. És milyen csodálatos hallani azt, amikor azt mondja, hogy a te hited megtartott téged, menj el békességgel. Az a nő, akinek nem volt békesség a szívében. Az a nő, akinek fel volt dúlva az élete. Az a nő, aki nem tudta, hogy mit csináljon, aki már teljesen kétségbe esett. Mit hall Jézustól? Menj el békességgel. És biztos vagyok benne, hogy békességgel tudott elmenni. De ami ebben a történetben még roppant szép, és amit nekünk mindenképpen meg kell látnunk minden egyes embernek, akármilyen indokkal is szoktunk Jézus felé közelíteni, az az, hogy Jézus itt nem ítél el senkit. Nem az van, hogy azt mondja a Simonnak, a farizeusnak, hogy hát te egy gonosz ember vagy, mert te csak látszatból hívtál meg engem. És távozz tőlem, és te egy elvetett ember vagy, és te soha nem jutsz be az én országomba. Hanem azt mondja a Simonnak, hogy figyelj csak, ki szeret jobban, akinek több bűnét vagy kevesebb bűnét bocsátja meg az Úr. Tanítja, vezetni próbál, rápróbál világítani arra, hogy neki is úgy kellene viselkedni, és úgy kellene hozzá fordulnia, mint ahogy az a nő tette. Nem elítél, hanem meg akar tanítani. És velünk is ugyanezt teszi Jézus Krisztus. Ha nehogy Isten néha-néha nem azzal az alázattal fordulunk felé, ahogy kellene. Ha nehogy Isten néha-néha ott van a mi szívünkben a mi szívünk gőgje, és úgy megyünk Jézus Krisztushoz. Ő akkor se elítél bennünket. Ő akkor se elzavar bennünket. És nem azt mondja, hogy takarodj a szemem előtt, látni már nem akarlak. Hanem azt mondja, hogy figyelj csak. Halk és szelíd hangon. Figyelj csak. Nem kellene ezt átgondolni. Nem kellene ezt máshogy csinálni. Nem kellene másfelé indulni. Nem kellene valamit leadni abból, ami a szíveden van. Jézus Krisztusnak nem az a célja, és ez a történet világosan és szépen megmutatja, hogy lemondjon emberekről. Nem az a célja, hogy kategorizálja az embereket, hogy te elvetemült bűnös vagy, te meg nem, hanem az a célja, hogy minden egyes ember az övé legyen. Attól függetlenül, hogy mi van a szívében. Attól függetlenül, hogy mennyire kemény ember, attól függetlenül, hogy mennyire bűnös ember. Hozzám is azért jön, és hozzád is azért jön, hogy téged magához ölelje, hogy tanítson bennünket, hogy vezessen bennünket. Most adja az Úristen, hogy meg tudjuk hallani a hangját. Adja az Úristen, hogy észre tudjuk venni azt, amikor mellénk ül, és adja az Úristen, hogy mindig azzal az alázattal és azzal a bűnbánattal forduljunk felé, mint ahogy ez az asszony tette. Mert akkor mi is békességgel mehetünk a mi útunkra. Hát legyen ilyen békesség mindnyájunknak. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, jóságos édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked minden egyes pillanatát ennek az Isten tiszteletnek, az, hogy veled tölthettük el ezt a néhány percet, az, hogy megkaphattuk azt a megnyugvást, azt a vezetést, azt az intőszót is, amire igazából szükségünk van. Olyan jó nekünk veled tölteni a mi időnket, és olyan jó rád gondolni, olyan jó feléd tekinteni. Könyörögve kérünk, Urunk, add, hogy ezt az érzést magunkkal tudjuk vinni haza. És add, hogy ezt az érzést tovább tudjuk adni azoknak, akik ma nem tudtak eljönni. Kérünk téged, Urunk, hogy változtass meg bennünket. Mindnyájan bűnösök vagyunk, és mindnyájan rászorulunk a te kegyelmedre, és olyan jó, hogy Jézus Krisztus mindnyájunkért meghalt a kereszten, és mindnyájan megkaphatjuk a te vezetésedet, áldásodat és bűnbocsánatodat. Kérünk téged, Urunk, hadd váljunk olyanokká, mint amilyen ez a bűnös nő a történetben, hadd tudjunk leborulni a te lábaid elé, hadd tudjuk elsírni a mi bánatunkat és a mi bűneinket, és hadd tudjuk meghallani a te halk és szelíd szavadat, amikor azt mondod, hogy a te hited megtartott téged, menj el békességgel. Kegyelmes Urunk, könyörögve kérünk, hogy áldj meg bennünket. Eléd hozzuk az ifjú családot, akinek ajándékot adtál, és kérünk, hogy áldj meg őket kegyelmeddel, szereteteddel, türelmeddel és a te békességeddel. Eléd hozzuk gyászoló testvéreinket is, és arra kérünk téged, hogy minden egyes gyászolónak gyógyíts sebeit, és vigasztald a te népedet. De könyörgünk beteg testvéreinkért is. Arra kérünk téged, hogy adj erőt. Adj erőt a szenvedések elhordozásához, és adj csodálatos gyógyulást nekik, Urunk, mert neked erre van hatalmad. De imádkozunk azokért is, akik aggódva figyelik szeretük állapotát, adj nekik is erőt és kitartást, és adj reménységet, beléd vetett reménységet. Tartsd meg egyházadat, egyesítsd és erősítsd magyar nemzetünket. Add, hogy egyre több ember tudjon feléd fordulni, és ezáltal egyre szebb lehessen a mi világunk. Kérünk, hogy hallgass meg bennünket, a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak nevéért, aki így tanított minket imádkozni. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek minden jóra vezérlő ereje legyen, és maradjon veletek.